Isten igéjét a második Zsoltárból olvasom. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak, az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadlak ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, összezúzod, mint a cserépedényt. Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszkedve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki az egész teremtett világnak az Istene vagy, aki minden népeknek teremtője, ura és királya vagy. Magasztalunk téged, aki az Úr Jézus Krisztusban eljöttél és megszólítottál bennünket, elhívtál, hogy a te népednek tagjai legyünk. Szent lelkeddel újjá teremtettél, hogy a te családodhoz tartozzunk, és a Szentlélek által, aki a szívünkben lakik, szólíthassunk téged úgy, hogy mennyei atyánk, édesatyánk. Köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy részese lehetünk a te népednek, amely jelen van minden népek és minden nemzetek között, a mai napon is az egész világon. Köszönjük neked, hogy magadhoz öleltél bennünket általa. És köszönjük, hogy ma is végzed ezt a munkát, hogy miközben ma is igaz, hogy a népek, a nemzetek, a hatalmasok, az erősek sokszor felkelnek ellened, felkelnek a te követőid ellen, hogy a mai napon és a világ számtalan részén üldözik azokat, akik Jézust Úrnak várják. Te mégis mindeközben megtartod hatalmadat és gondviseléseddel vagy felénk. Urunk, bocsássad meg nekünk, hogy miközben te a népek Istene vagy, mi olyan sokszor csak a magunk személyes életébe szerettünk volna téged lerángatni. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor még az se nagyon érdekelt bennünket, hogy mi van körülöttünk, hogy vajon hogyan vagy te Istene, és leszel a te az Istene a családunknak, vagy szeretteinknek, barátainknak, kollégáinknak, osztálytársainknak. Bocsásd meg, hogy mi bezárnánk téged a magunk szűk kis életébe, és csak azt szeretnénk, hogy sokszor, hogy nekünk segíts, hogy mellettünk légy ott. Szeretnénk most mégis azt kérni, hogy tágítsad ki a mi szívünket. Adj nekünk értelmet, világosságot, hogy lássuk hatalmadat, hogy lássuk minden hatóságodat, hogy lássuk, hogy az Úr Jézus Krisztusban ma is munkálkodsz a népek között, a történelemben, hogy mindaz, ami zajlik ma a világban, nem lehet tőled független. Nincs a te hátad mögött. És ezért minden ehhez kapcsolódó kérdésünket, bizonytalanságunkat, reménytelenséget vagy aggodalmat is Te eléd hozhatunk ma, mert tudod, hogy mi történik, mert kézben tartod az eseményeket, kézben tartod a mi életünket. Urunk, így kérünk most, hogy jöjj hozzánk, szent lelkedet áraszt kiránk, Te igédből szólíts meg, taníts, formálj bennünket, add, hogy magával az Úr Jézus Krisztussal találkozzunk, hogy őt halljuk, hogy őt lássuk, a Te felkentedet, hogy ő előtte boruljunk le, mint a népek ura előtt. Add, hogy őt tudjuk imádni, hogy őt tudjuk felmagasztalni a saját szívünkben, az egész életünkben és ebben a világban. Köszönjük, hogy erre hívtál el bennünket, és köszönjük, hogy a mai napon is ezt akarod és ezt munkálod bennünk és közöttünk. Jöjj hát, Szentlélek Úristen. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből olvasom, a 13. verstől a 31. versig. Amikor a nagy tanács tagjai látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik, igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg ti magatok, mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a Te szolgádnak, Dávid szájának a Szentlélek által. Miért zúdultak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a Te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, Te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Kedves testvérek, ennek a felolvasott résznek erről a második szakaszáról fogok beszélni. Az előző verseket azért olvastam fel, hogy egybe lássuk újra a történetet. Ugye a történet arról szól, hogy Péter és János meggyógyítottak egy sántát a templomban, a jeruzsálemi templomnál. Összefut a tömeg, Jézus Krisztust hirdetik, és utána ezért őrizetbe veszik őket a nagy tanács tagjai, és ott folytattuk, hogy kihallgatás történik, megtiltják, hogy ne beszéljenek többet Jézusról, és utána imádkozik a gyülekezet. A gyülekezet, az ős gyülekezet, így nevezzük ezt az első gyülekezetet, az ős gyülekezet imádkozik. És úgy imádkoznak, hogy azt olvassuk, hogy belerendült a hely. Hát nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. hogy mi történt közöttük, amit így ír le Lukács, hogy megrendült a hely. Egy biztos, hogy azért vannak, akik szeretnének, sokan szeretnének így imádkozni, vagy valami ilyet átélni az imádságban. Közben az imádság nagyon titokzatos. Mert van, amikor az imádság szinte kiömlik belőlünk. Szárnyalunk. És van, amikor annyira szeretnénk imádkozni, és valahogy nem megy. Annyira száraz a lelkünk, és szavak vagy gondolatok jönnek, de nem történik az, amire várunk. Vannak emberek, akiknek az imádság egészen természetes, olyan, mint a lélegzetvétel. Akik azt mondják, hogy valamilyen formában, egész életükben, amióta az eszüket tudják, mindig is imádkoztak. És olyanok is vannak közöttünk, akik azt mondják, hogy maguk is csodálkoznak, hogy mi történt velem, hogy évtizedek után egyszer csak elkezdtem beszélgetni Istennel. Ez nem így volt. Én nem imádkoztam. Aztán vannak, akik számára ma is elképzelhetetlen, hogy egyáltalán mi is az imádság. Miben van, hogyan lehet az imádság több, mint a legjobb esetben valamiféle meditáció vagy relaxációs technika? Abban is érdekes ez a beszámoló, amit olvastunk, hogy még az imádság a mai világban a legtöbb ember számára egy nagyon-nagyon személyes, bensőséges ügy, magánügy. Érdekes, hogy a mai világban nagyon sok minden már rég nem magánügy. Bocsánat, de a mai világban, ha bekapcsolunk bármit, ami a hálószobában történik, az már rég nem magánügy. De az imádság valamiért a mai világban hihetetlenül magánügy. Megkérdezünk esetleg valakit, hogy hát bárhol, hogy kivel volt utoljára együtt, arról beszélnek bizonyos rétegekben lazán a fiatalok. De azt megkérdeznéd, hogy szoktál-e imádkozni, vagy na ez magánügy. Ez az én személyes, benső, legprivátabb magánügyem. Érdekes. Minden esetre ebben a szakaszban, amit olvasunk, semmi ilyen szeméremnek nincsen nyoma. Az történik, hogy egy szívvel és egy lélekkel felemelik a hangukat. Együtt vannak, és nem tudom, ez a felemelik a hangukat pontosan mit jelentett, de feltételezem, hogy nem egy olyan, amikor imádkozunk egy csoportban, és nem is halljuk, hogy mit mond a másik. Mert olyan szemérmesek vagyunk. Egy szívvel és egy lélekkel felemelték a hangukat. Ez nem volt magánügy. És az is érdekes, hogy amiért imádkoznak, az imádság témája az nem valami belső lelki ügy számukra. Az cseppet sem volt mentes a korabeli közélettől vagy politikától, sőt, az állampolgári engedetlenség egy minősített esetéhez kapcsolódik. Tudnilik, ne beszéljetek többet Jézus nevében, mondja a hatóság, és ők meg azért imádkoznak, hogy mi pedig beszélni fogunk Jézus nevében. Cseppet sem magánügy. Ezért nem szerette sohasem egy diktatúra azokat, akik Jézust valóban követve valóban imádkoztak. Ezután a bevezető után figyeljük hát meg, vizsgáljuk meg, hogy milyen a gyakorlata az első keresztényeknek, az ősgyülekezetnek, hogy mikor, hogyan, miért, milyen eredménnyel imádkoznak, mi is ez a hely megrendítő, megrengető imádság, és közben kérjük az Isten szent lelkét, hogy bennünket is tanítson, hívjon az imádságra, adjon vágyat az imádságra, ajándékozzon meg az imádság lelkével. Az első dolog, hogy az imádság egy konkrét helyzet feltárása Istennek. Nem minden imádság ez. Ez a mondat nem meríti ki az imádság fogalmát, amit nem fogunk ma kimeríteni cseppet sem ebben az egy igehirdetésben, de egy nagyon fontos szempontra mutat. Hogy az imádságban egészen más fénybe és teljesen más összefüggésbe kerülünk, új perspektívák nyílnak. Ugye Pétert és Jánost, ahogy mondtam, azzal bocsátja el a nagy tanács, ami mondjuk azt a legfelsőbb bíróság, az őrizetbe vétel és a kihallgatás után, hogy többet nem beszélhetnek Jézus nevében. Többet nem szembesíthetik a népet azzal, hogy megölték, hogy keresztfára feszítették ezt a Jézust, hogy ők is igent mondtak rá, ő pedig feltámadt és Isten úrrá, királlyá tette. Ugye a helyzet nehéz számukra, mert az apostolok meggyógyítottak egy nyomorék embert, és ez letagadhatatlan, hiszen ott sétál közöttük. De valahogy ennek a dolognak véget kell vetni, hiszen éppen azért feszítették keresztre Jézust, hogy elhallgattassák ezt az ügyet egyszer és mindenkorra, és úgy tűnik, hogy ez kirobban és tovább folytatódik. Péter és János persze ott a szemükbe mondják, hogy kinek kéne inkább engedelmeskednünk, Istennek vagy embereknek. Majd utána elmennek az első keresztény közösségbe, a gyülekezetbe, és elmondják, hogy mi történt. És innen szeretném, hogyha meggondolnánk az eseményeket. Az első keresztény gyülekezetet a saját vezetőik megfélemlítették és megfenyegették. És mindenki tudja, hogy hogyan bántak el nemrég Jézussal ugyanez ez a politikai vallási hatalom, a nagy tanács, és senkinek nem lehetnek ezért illúziói afelől, hogy ez a fenyegetés, ez nem játék. Hát ebben, akik most őket megfenyegetik, ezt a Jézus nemrégen innen nézve eltették lábalól. A nagy tanácsnak tehát hatalmában áll bárkit letartóztatni, kihallgatni és elítélni. Ha pedig valaki azonosul a Jézus követőkkel ebben a helyzetben, az nyilvánvaló, hogy az állásával vagy a karrierjével játszik. Ezek azok a korok, ezek azok az időszakok, amikor a szomszéd faluban titokban kereszteljük meg a gyermekünket, nehogy kiderüljön, mert mi lesz az állásunkkal. Ezek azok az idők, amelyekről azt mondják, hogy ezekben az időkben ugye megértjük, nem lehetett templomba menni, mert milyen következményei lehettek. Túl nagy az ára. Ebben a helyzetben találja magát ez az első keresztény közösség, ami nyilvánvaló válság az életükben. Éppen növekednek, éppen kibontakoznak, és kemény hatósági tiltás van, csönd, vége. És a megfélemlítésben ez a gyülekezet imádkozni kezd. Tudom, ez nem volt egy nagy bejelentés. Egyrészt cseppet sem különös, nem? Imádkozni kezdenek. De ha megnézzük a másik oldalt, hogy mit tennénk mi ebben a helyzetben, akkor mindjárt elgondolkodtató, hogy ők imádkozni kezdenek. Milyen más lehetőség jutna ez az eszünkbe? Az első, a jogi tiltakozás. Hol van a szólás és a vallásszabadság? Egy demokráciában nincs olyan, hogy megtiltják, hogy ne imádkozzunk, vagy ne hirdessük Jézust. Jó, hát akkor nem volt demokrácia. De hát indítsuk el küzdelmet az emberi jogokért. Vagy egy másik gondolkodásmód azt mondja, hogy térképezzük fel a kapcsolatainkat. Kinek van közülünk kapcsolata a minisztériumban? Hát, ha van valakinek ismerős a nagy tanács tagjai között, hát rá lehet venni őket, hogy hát kijött ez a határozat, de hunyjanak felette szemet, valahogy megoldjuk. Vagy az elkerülő stratégiákat is kidolgozhatták volna, összejönnek és azt mondják, hogy gondoljuk át a helyzetet. Ha óvatosságból egy kis időre felhagyunk Jézus hirdetésével, akkor majd később lehet újra kezdeni. Kicsit elcsitulnak a dolgok, lenyugszanak, aztán majd újra kezdjük, és akkor így meg is mentjük ezt a közösséget az üldözéstől és a széteséstől. Vagy lehet, hogy azt is mondhatta volna valaki közülük, hogy a teljes reménytelenség és a kétségbeesés áll be. Hát figyeljetek ide, ha a nagy tanács ellenünk fordult, akkor úgy elintéz mindannyiunkat, ahogy elintézték Jézust, és ezért a legjobb, ha itt és most lehúzzuk a rolót. Annyi lehetőség van, hogy hogyan válaszolunk a bajra. A megfélemlített, megnyomorodott helyzetre. És ennek a fényében talán nem is olyan egyértelmű az a mondat, hogy az ősgyülekezet, amikor ezt meghallották, imádságba fogott. Számtalan módon lehet válsághelyzetekre reagálni, és gyakran úgy tűnik, hogy minden reakció nagyobb józanságról és nagyobb valóságérzékről tesz bizonyságot, mint amit ezek csináltak. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Az a kérdés, hogy amikor az életben beáll egy szorongatott és nehéz helyzet, akkor mennyire valóságos és mennyire józan válasz az imádság. Az a kérdés, hogy nem a valóságtól menekülnek el azok, akik ahelyett, hogy valami hasznosat és előre mutatót tennének egy ilyen helyzetben, hogy megoldják a problémát, ehelyett elkezdenek együtt imádkozni. Nem a gyengeség, a tehetetlenség és a gyávaság jele ez. És ezekre a kérdésekre a válasz abban rejlik, hogy vajon Isten, akihez imádkoznak, hadd használjam ezt a szót, olyan tényező-e, akire számítani lehet, vajon Isten valóságos szereplő-e a mindennapi helyzetek, a mindennapi események sodrában? Ez a kulcskérdés. Menekülés és tudsz politika bevonni Istent, vagy Istenhez elmenekülni egy problémás helyzetből, feltárni elé egy nehéz helyzetet, vagy éppen a legjobb megoldás, mert ő a legnagyobb és a leghatalmasabb tényező, aki ott áll, még a zsidó nagy tanács felett is. Mindenesetre nem véletlen, hogy az imádságot azzal kezdik, hogy Isten mindenhatóságát vallják meg. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ez az ő hitvallásuk. Így szólítják meg évszázadok óta Istent. Valóságosan számolnak vele. Valóságosan számolnak annak a Jézusnak a hatalmával, és számítanak annak a Jézusnak a közbeavatkozására, aki meghalt és feltámadt. Mi tehát az imádság? Az imádság ennek az alapján nem a vallás gyakorlása egy formája, ahol bemegyünk a magunk lelki belső világába pusztán, és a magunk belső lelki dolgait rendezgetjük, ami elszigetelt a mindennapi valóságtól, hanem az imádság annak az elismerése, hogy akármilyen helyzetben vagyunk, a legvalóságosabb szereplő maga az Úr. A legvalóságosabb tényező, akármilyen erők is munkálkodnak körülöttünk, maga a feltámadt Jézus. És ha az imádság a feltárása egy helyzetnek Jézus elé, akkor az nem más, mint annak az elismerése, hogy Jézus az Úr. Az apostolok életében az imádság nem egy varázsszer, hanem ennek a kifejezése, hogy bármi történik, bármit tesznek, az nem független attól a Jézustól, aki Úrrá lett felettük. És ezért annak az Jézusnak tárják fel a szívüket, a helyzetüket, aki elhívta őket, akivel együtt éltek, akit láttak meghalni, akit elsirattak, de aki feltámadt, és akivel találkoztak, mint feltámadt Úrral. Ez lett a szívük, a lényük középpontja. Ez a Jézus küldte el, hogy legyetek az én tanúim a Szentlélek ereje által, és ezért ez a Jézus számukra a legvalóságosabb szereplő, a legvalóságosabb tényező. És ezért imádkoznak. Ezért nem más megoldásokhoz folyamodnak. Ezért feltárják a helyzetet, amiben vannak, Isten színe elé. És ugyanebből visszafelé következtetve, amikor akár személyes vagy közösségi nehézségben találjuk magunkat, és azt érezzük, hogy most minek imádkozzak meg, nem is tudok imádkozni. Az mindig arról beszél, hogy vajon hiszem-e, tudom-e, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk, a legvalóságosabb tényező és szereplő Jézus. Ez a kérdés. Imádságnak csak ott van, ahol egészen bizonyosak vagyunk arról, hogy nincs más. Hogy ő a legvalóság. Valóságosabb, mint a nagy tanács, a politikusok, a tiltások, a körülmények, a lehetőségek, az anyagiak, mindennél valóságosabb szereplő Jézus. És amikor nem tudunk imádkozni egy helyzetet, nem merünk feltárni, inkább rohanunk fejvesztett módon, kapkodunk, hogy megoldjuk, hogy kiverekedjük magunkat belőle, az arról szól, hogy nem ismerjem így ezt a Jézust. Hogy éppen most nem tudok bízni benne. A hatalmában, a mindenhatóságában, abban, hogy ő a legvalóságosabb szereplő az életem történetében. Ha ez megtörténik, és így feltárjuk előtte a dolgokat, akkor viszont egészen más perspektívát kapunk, egészen más, hogy látjuk a helyzetet, mint ők is. A második dolog, hogy hogyan imádkoznak a tanítványok, vagy az ősgyülekezet. A hogyant mindig megelőzi az alapvető lelkületet. Láttuk, hogy az imádság az valóságosan tör fel a bensőnkből, abból a bizonyosságból, hogy Jézus a leghatalmasabb, hogy Jézus az Úr, hogy minden helyzet felett Úr, és hozzátartozunk, és ezt a hitet, ezt a bizonyosságot semmilyen módszer, vagy technika, vagy hogyan kérdésre adott válasz nem pótolja. De van, amikor megtörténik az, hogy valakiben megszületett az imádság, és de azt érzi, hogy nem találja a szavakat, hogy hogyan is kéne imádkozni, vagy ott van benne ez a vágy, de nehéz megérteni, hogy mit imádkozzon egy konkrét helyzetben. Ott van, hogy jönne, hogy vágyok rá, de se a szavakat nem találom, se azt, hogy pontosan mi lenne jó. Ezért imádkozzak, hogy ez történjen? Vagy inkább azért, hogy az történjen? A kettő az pont az ellentéte egymásnak. Hogyan imádkozzak? És ezen a ponton útmutatást ad az, hogy hogyan imádkoztak ezek a szorongatott, megfélemlített, de nem félelemben lévő keresztények. Úgyhogy, ahogy Isten elé álltak imádságban, egy zsoltárt, egy ószövetségi, szentírási szakaszt használtak az imádságban. A második zsoltárt, amit felolvastunk a lekcióban, kezdték el végig imádkozni. És ezzel kapcsolatban két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a nyelvezet. Aki szeretne tanulni imádkozni, a Biblia használata meggazdagítja az imádságunkat azáltal, hogy megfelelő nyelvezetet ad. Ugye gyerekként úgy tanulunk megbeszélni, hogy utánozzuk a felnőtteket. Minden szó, amit kimondunk, utánzás. Kivéve, hogyha mi kreáltunk egy szót, a gyerekként még gügyögünk is, és esetleg ezt a kreált gügyögő szót megtanultuk, vagy sikerült bevinnünk egy országnak, vagy egy népnek a nyelvébe, akkor az a miénk. De azért a legtöbb nem ilyen. A legtöbb szó az ismétlés, az utánzás. Azt hallottuk, és visszamondjuk. Nyilvánvaló persze, hogy ez nem vesz el a közlésünk eredetiségéből, hiszen a hallott szavakat és kifejezéseket egy növekedő, fejlődő gyermek is már nem csak ismétli, hanem összerendezi és önmagát adja rajta keresztül. De az igaz, hogy minden szó, minden kifejezés ismétlés. És így van ez az imádsággal is. Úgy imádkozunk, ahogy másokat hallunk imádkozni. Ezért van az, hogy különböző gyülekezetekben különböző módon imádkoznak. Mindeniknek van egy sajátos stílusa. Van, ahol szeretnek kiabálni, és oda megy, és megtanulott imádkozni, ő is kiabálni fog, és amikor találkozunk vele, mert eljön egy református gyülekezetbe, és elkezd kiabálni, ő a imádságos anyanyelvét használja, mi meg azt mondjuk, hogy hát te miért imádkozol imádság közben, vagy kiabálsz imádság közben. De ha valaki reformátusként tanul meg imádkozni, ahogy az előbb bemutattam, még egyszer nem mutatom be, mert nem hallanátok, és elmegy egy ilyen közösségbe, ahol mindenki kiabál és lelkesen imádkozik, akkor meg néznek, hogyha meg mit szomorkodik ott magában. Tehát nem csak a nyelvet, még a stílust is így tanuljuk meg, hogy akikkel együtt imádkozunk, onnan tanulunk. Mennyire jó, hogy kitágíthatjuk ezt az egész kérdést az Isten igéjével. Nemrég valaki megkérdezte tőlem, hogy Jézusnak az a neve, hogy Immanuel a Bibliában, használjuk-e ezt a nevet? És azt mondtam, hogy nem, pedig használhatnánk. Ott van a Bibliában. Korlátozott az, ahogy megszólítjuk Istent, és amilyen nyelvet használunk. És a Biblia pedig gazdagságot ad. És ez történik itt. Ez történik itt, hogy az Isten igéjéből merítenek nyelvezetet az imádsághoz. Az ősgyülekezet, ahogy megszólítja Istent, Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, ez egy bibliai liturgiai örökség. Így szólítják meg a Bibliában már több helyen az Urat, és így szólították meg rendszeresen az Urat. Egy bibliai nyelvezettel vagy kifejezéssel, mégsem automatikus és nem személytelen ez. Azt mondtam, hogy mennyire jó, hogy ebben a megfélemlítettségben Isten hatalmát vallják meg. Tehát ha valaki szeretne növekedni az imádságban, akkor hogy olvassa a Bibliát, fordítsa azokat a szavakat, gondolatokat, megszólításokat, fordítsa át imádságba. És gazdagodik, megtanulja megfogalmazni dolgokat, amit különben még nem tudnánk. De ennél fontosabb talán a második dolog, és még szembetűnőbb, hogy mit jelentett a második zsoltár ebben az imádságban. A tartalmában vezette a zsoltár a jeruzsálemi gyülekezet tagjait. Tudnék, ahogy elkezdtek imádkozni, a Szentlélek eszükbe juttatott, eléjük hozott egy olyan bibliai részt, ami egyszer csak megvilágította, hogy ha ez történik most velünk. És ezzel csak új fényben látták az eseményeket. Tudnék, az imádság alatt idézik a második Zsoltárt, így vezetik be. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával, a Szentlélek által. Magyarul Dávid írta le ezt az imádságot, de a Szentlélek szólt rajta keresztül. Miért zúdulnak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. És amit a Szentlélek eléjük hozza ezt az igét, a második Zsoltárt, amit több száz évvel előttük, körülbelül 1000 évvel előttük írtak, írt Dávid, akkor egyszer csak hihetetlenül konkrétan megértik, hogy mi is történik velünk. Nézzétek meg, hogy magyarázzak. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, ezek a második Zsoltár szavai, csak berakták Jézust, ő a felkent, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével. És azt mondják, hát pont az történik most velünk, amit te megmondtál a te igédben. Hát megegyeztek a te felkented Jézus ellen, és ugyanezt teszik most is. El akarják hallgattatni az evangéliumot, és meg akarnak félemlíteni bennünket. A hatalmasok most is hiába valóságot terveznek. Most is felkeltek ellened. Nincs ebben semmi új, és nincs ebben semmi különös. Hát egyedül te vagy az Úr. Ez a Zsoltár így folytatódik, ezt Lukács már nem idézi. Ők felkentek, felkeltek, a hatalmasok, a népek, a nemzetek, a mennyben lakozó, az Úr kigúnyolja és kineveti őket. Ezt is tovább mondják magukban. Értitek, az azzal, hogy az ige, ez a rész beugrik nekik az imádságban, ez megvilágítja és értelmezi azt a helyzetet, amiben vannak. Igen, megfélemlítenek minket, megtiltják, nem behetünk ki, nem beszélhetünk Jézusról, megfenyegettek, hogy üldözés jön, de az Isten igéje azt mondja, hogy ez korábban is így történt, és Isten azt mondja, hogy kinevetem és kigúnyolom őket. És ahogy új megvilágításba kerül a hely, a helyzet egyszer csak erőt kapnak, és motiválja őket. Mit mondanak utána az imádságban? Hát ha ez így van, akkor nem azért fogunk imádkozni, hogy Urunk, rejts el bennünket a szemeik elől, hogy véletlenül se vegyék észre, hogy mi létezünk, és bocsáss meg nekünk, hogy mostantól többet nem fogunk beszélni Jézusról. Hanem azt mondják, most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amikor az imádságban bejött nekik ez a bibliai rész, megvilágította a helyzetet, és utána erővel tölti be őket. Nem torpannak meg, nem rettennek meg, nem adják fel. Még több erőt, még több bátorságot, még több gyógyulást, még több jelet és csodát kérnek. Az Isten szava, a Biblia, hogy bejött az imádságba, mássá tette a helyzetet. És egy szívvel és egy lélekkel kiáltanak az Úrhoz. És Isten lelke ezt teszi ma is. Sokunknak tapasztalata, és várhatjuk ezt. Sőt, amikor egy nehéz helyzetben kerülünk, egy nehéz helyzetbe kerülünk valamivel kapcsolatban, és elkezdünk imádkozni, akkor imádkozhatunk úgy is, hogy Urunk, Uram, mutasd meg, hozz elém egy bibliai szakaszt, amivel te megvilágosítod ezt a helyzetet. Én csak úgy tudom látni, hogy ez tragédia, hogy megnémítanak minket, hogy vége ennek az egésznek, hogy élet-halál ura a nagy tanács. Hozz elém, mutass nekem egy bibliai részt, amin keresztül világosságot adsz, hogy te hogyan látod ezt a helyzetet, amely keresztül erőt és bátorságot adsz. Ez megtörténik. Tavaly nyáron beszéltem erről, amikor voltunk a kurzión, és hogy avval jöttem el egy ilyen három intenzív lelki gyakorlatról, hogy miért van az, hogy annyi ember életében összetörtség, fájdalomban nem működnek a kapcsolatok, házassági krízisek. És ahogy imádkoztam ezért, és jöttem közben haza az autóval, és nagyon mélyen érintett ott, nagyon sok ember tálalta ki az ilyen jellegű problémáit ott ennek a lelki gyakorlatos napoknak a keretében. Így ezen imádkoztam, de hol vagy te, Uram? Hol van a te gyógyításod? Hol van a te válaszod erre? És akkor egyszer csak bejött egy bibliai rész, a János 15-ből, amiről aztán beszéltem többször sorozatban is, hogy mit jelent szeretni, hogy megmaradni Jézus szeretetében azáltal, hogy szeretjük a nehéz embert, és hogy ez a kereszt, de ebből öröm lesz. Egy helyzetet, egy problémát egyszer csak megvilágított az Isten igéje. Imádság alatt egyszer csak elém adta. Megteszi ezt ma is. Hívjuk, várjuk, higgyük, szól, él és cselekszik. Befejezésül az imádságnak az eredménye, megrendült a hely, és ahogy együtt voltak, megteltek mindnyáján Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Tehát amit kértek, az egyből történt. Újra átérik a Szentléleknek a jelenlétet, a Szentlélek újra betölti őket, nem először, és ebből fakad a bátorság és a szabadság, hogy hiába a nagy tanács fenyegetése, ők hirdetik Jézust. És megrendül a hely. Én ezt nem akarom megmagyarázni, mert nem tudom. Ez jelenthet földrengést. Tehát, ha akarjátok, higgyétek, lehet hinni, hogy egyszerűen, hogy imádkoztak, Isten avval adott egy jelet, hogy földrengés történt. De azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy ott pontosan mi történt, hanem az, hogy mi ennek a mondatnak a jelentősége. De mindig ez a megrendülés, vagy megrázkódtatás sokkal inkább kifejezi azt, amit a Jézusról szóló bátor igehirdetés tenni fog. Megrendíti, felforgatja az egész világot. Amikor Jézus meghalt a kereszten, megrendült a föld. Amikor Jézus feltámadt a halálból, ott nem olvasunk erről, de elgörgették a követ, megrendült a föld. Amikor a Szentlélek kitöltetett pünköstkor, ugye hatalmas zúgás és tűz lángnyelvek jelennek meg, megrendül a hely. Amikor elindulnak ezek az emberek, és elkezdik hirdetni Jézust, megrendül a világ. Mert igenis Jézus nevében és Jézus hatalma előtt hatalmas emberek rendültek meg azóta is. Birodalmak rendültek meg, diktatúrák rázadtak meg Jézus neve és ereje előtt. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy egyszer utoljára megrendíti ezt az egész világot, amikor visszajön. És csak az marad meg, ami rendíthetetlen, az ő uralma és az ő országa. Nem csoda hát, akármit is jelentsen ez a szó, hogy ha ez indul, akkor megrendül a hely, ahol azért imádkoznak, hogy bátran szóljuk a te igédet, és te meg nyújtsd ki a te kezedet gyógyításra, jelekre és csodákra. De mit kezdjünk mi ezzel az imádsággal itt a végén? Ugye avval kezdtem, hogy sokan szeretnének így imádkozni, és ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy kételjeink és kétségeink vannak. Nagyon sokunknak. Nagyon sokszor kéte és kétség. Átérhetjük-e mi ezt? Tudunk-e mi így imádkozni? Hányszor feldobbant már a szívünk, hogy igen, akkor imádkozni fogunk, aztán hányszor találtuk magunkat abban, hogy a dolog elsikkadt. És ezzel együtt múlt héten itt a fórumon mondtam, hogy azt határoztuk meg a gyülekezetünkben ebben az évben az egyik legfontosabb két hangsúlyból az egyiknek, hogy imádkozzunk, hogy böjtöljünk. És erre szeretnénk hangsúlyt tenni, mert különösen fontos, hogy a Szentlélek adassék nekünk, és vezesse a gyülekezetünket tovább azon az úton, amilyen elindultunk. Különösen fontos, hogy ahol ma van ez az ország, a Szentlélek ereje az ige bátor szólásához felhatalmazzon minket, hogy jelek történjenek, hogy emberek meglássák őt. De mi van, ha kudarcot vallunk? Mi van, ha nem sikerül megújulni az imádságban? Mi van, ha nem rendül meg a hely? Mi van, ha nem is kezdünk el imádkozni? Marad a frusztráció? Bátorításról és befejezésről egy látszólag jelentéktelen, de a maga piciségében előremutató történetet szeretnék nektek elmondani. Amikor Monoszlom, megláttuk és kimondtuk, megfogalmaztuk azt, hogy az Úr mélyebb és kitartóbb imádságra, közbenjárásra és böjtre hív, akkor valaki közülünk helyesen és őszintén megfogalmazta az előbb említett aggodalmakat, hogy olyan könnyen lesz ebből frusztráció. És elkezdjük mondani a gyülekezetnek, imádkozzunk többet, és akkor tudjuk valahol a szívünk mélyen, többet kéne imádkozni, de mégsem imádkozunk többet, és kész vége, frusztráljuk csak magunkat. Hogy van ez? Amikor csomószor az imádság lelke adatik, és ha adatik, akkor szárnyalunk meg, ha nem, akkor meg nem. És néhány héttel később tudtam meg, hogy amikor az illető ezt elmondta, akkor valaki más, egy másik testvérünk mellé lépett, és azt mondta, azt javasolta neki, hogy figyelj, találkozzunk rendszeresen, és imádkozzunk együtt. És nincs frusztráció. Mert elkezdünk rendszeresen, ketten, egy kora reggel a templomban, hetente, két hetente találkozni. És azóta ez történik. Néha megjelenik itt a templomban, ketten, és imádkoznak. Nem éreztem, hogy rendket volna a templom azóta, mióta itt ketten imádkoznak. Értitek? De valami elindult. És azt gondolom, hogy ez az ige, amelyik az imádságra hív, és az imádságban bátorít, és az imádságról tanít minket, ez erre hív, hogy kezdjünk el engedelmesek lenni Istennek, hogy a családunkban, vagy a testvéreinkkel, a gyülekezetből, vagy egy házi csoportban az eddiginél próbáljunk nagyobb figyelmet fordítani az imádságra. Közösségben. Hát egy szívvel és egy lélekkel. Egyedül sokszor nehéz. De ha már ketten azt mondjuk, hogy megvan az ideje és a helye, akkor megvan az ideje és a helye. És akkor az már segít. Ezt jelenti engedelmes lenni Istennek, hogy személyes és közösségi, országos, szorongatott helyzetünket feltárjuk Isten elé. Feltárjuk előtte. Hogy várjuk, hogy a Szentlélek eljöjjön. Hogy várjuk, hogy az Isten igéje megvilágosítson egy-egy helyzetben minket, és új erőt adjon. Hogy kérjük, hogy bátorítson fel minket Jézus nevének a megvallására. Hogy nyújtsa ki a kezét még több gyógyításra, még több jelre, még több csodára. És amint sok kis közösség, így tudom ezt elképzelni, ez a sok kis közösség elkezd egy szívvel és egy lélekkel könyörögni, mert jobban és többet odafordítotok ebben a házi csoportokban, vagy az ilyen személyes találkozókban, akkor ebből a pici lángocskákból egyre inkább egy nagy, hatalmasan izzó tűz születik. A Szentléleknek a tüze, amely megpróbál, amely megtisztít minket, és amely Jézusért, az ő szeretetéért lángra robbantja a szívünket. És akkor egyek vagyunk abban, hogy így imádkozunk, egy lélekkel és egy szívvel. Adj nekünk bátorságot Jézus nevének a hirdetésére, és nyújtsad ki a kezedet, és tegye egy csodákat és jeleket, és gyógyításokat, hogy az emberek megismerjenek téged. Amen. Imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy amikor az imádságról tanítasz minket, akkor nem egy olyan feladatot akarsz ránk tenni, aminek nehéz megfelelni, hanem a veled való közösségbe hívsz meg bennünket újra és újra. Ó, bárcsak ismernénk és éreznénk azt a szeretetet, amellyel te az imádságba hívsz minket. Amikor ránk nézel, és azt látod, hogy küszködünk helyzetekkel, hogy félünk, hogy aggódunk, hogy kilátástalannak látjuk, és ott van benned, hogy hogyan lehetne ezt másképpen látni, másképpen megélni, és hívsz, vágysz, keresel, hogy hát álljunk meg végre, és lássunk meg téged, és hallgassuk meg, hogy te mit mondasz nekünk. Imádságra hívsz. És bennünket pedig megvezetett, becsapott a gonosz, mert azt hazudta, hogy az imádság nem megoldás, az imádság nem segít, az imádság nem megy. Ó, Úrunk, annyira szeretnénk a te igazságodat látni. És így kérjük most a te szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért, hogy jöjj imádságnak lelke, és buzdíts fel, bátoríts fel minket. Eléd hozzuk azokat a helyzeteinket, amelyekben kilátástalanok, reménytelenek, szorongatottak, nyomorultak vagyunk. Eléd hozzuk ezeket, és azt kérjük, hogy világosítsad meg. Adj más perspektívát. Bocsásd meg a hamis, a téves, a rossz megoldásainkat, a te nélküled való próbálkozásokat. És hadd higgyük most el, hogy te vagy az Úr, és Te rád mindig és minden körülmények között számíthatunk. És ezért most, akiket különösen is megszólítottál ebben, szeretnénk magunkat elkötelezni, hogy ezt a helyzetet, akármi is legyen az életünkben, Te előtted tartjuk imádságban, amíg nem mutatod meg a Te gondolataidat és a Te akaratodat. Szeretnénk ebben visszatérni hozzád, és hűségesek lenni. És mennyei Atyánk, kérünk Téged azért, hogy áraszd ki a Szent Lelket az egész gyülekezetünkre, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk kiáltani most is. Adjad meg a Jézusról szóló igének a bátor hirdetését. Urunk, ebben a világban, munkahelyeken, meg legkülönbözőbb helyeken olyan bátran hirdetik a hamis evangéliumokat. Olyan bátran beszélnek emberek ezoterikáról, okkultizmusról, más istenekről, csodálatos technikákról, pénzen vásárolható kurzusokról, és a Te néped, mi pedig oly sokszor némák vagyunk, és csendben vagyunk, mert ez a mi magánügyünk. Urunk, add meg a Te Szent Lelkedet, hogy bátran hirdessük Jézust a népek között, és nyújtsd ki a Te kezedet gyógyításra, hogy elpecsételd, hogy Te élsz, hogy Te uralkodsz, hogy Te megváltottad ezt a világot. És imádkozunk, Urunk, a gyülekezetnek a csoportjaiért, a házi csoportokért, a nyugdíjas klubért, bibliaóráért, ifikért, azokért a testvérekért, akik összejönnek rendszeresen, ketten, hárman imádkozni, adom a Te lelkedet nekik. Lobbansd fel a lángot. Tedd ezt terjedővé, hogy most is legyenek, akik felismerik, hogy hát mi imádkozhatnánk együtt, férj és feleség, hogy barát, barátnő, hogy összejöhetnénk, imádkozhatnánk együtt rendszeresen, és kérhetnénk Téged, hogy áld meg ezt az országot, áld meg ezt a népet, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a Te igazságodat itt, hogy terjedjen. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ezt bennünk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most a csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.